Kedves gyülekezet, tisztelt jelenlévők! János evangéliuma 15. és 16. fejezetét lapozzátok fel Bibliátokban, ahonnan egy jézusi szakaszt fogunk áttekinteni, amit búcsú beszédeiben hangsúlyoz, tanítványai, hallgatói lelkére köt útravalóként. Mielőtt azonban ennek a szakasznak a végigtekintésébe fognánk, emlékeztetésképpen az utolsó itt létemkor elhangzott szolgálat néhány gondolatára szeretném visszakötni a gondolataitokat, visszaidézni azokat a szempontokat és proféciákat, amelyeknek bizonyos szempontból ez a mai gondolatmenetünk a folytatása. Előző itt létemkor emlékeztek, az első és a második advent párhuzamairól beszéltünk. Az első és a második advent egyaránt magában foglaló bizonyos messiási proféciákból egy csokrot, hármat, négyet röviden, hosszabban érintettünk. És ezeknek a kettős proféciáknak bizonyos törvényszerűségeit nagyon világosan megragadtuk. Ezek a törvényszerűségek, ha legrövidebben, címszerűen fogalmazzuk meg, először is abból állnak, hogy az első advent előtti nép állapota és a második advent előtti nép, még pontosabban az elhívott nép állapota között párhuzamosságok fedezhetők fel. Mindkét néphez az Isten gondviselésében, szeretetében útkészítőt küld, üzenetet és üzenetközvetítőket. Mindkét üzenetnek a célja, hogy a népet, először a saját népet, aztán a világ többi népét is a megváltó fogadására felkészítse. Erről szóltak azok a messiási proféciák, amelyek az útkészítő ígéretével kapcsolatosak. És innentől kezdődik a nehézség. Úgy a nép számára, mint az útkészítő számára azonban bizonyos megértési nehézségeket jelent a messiás szolgálatának és a megváltás tartalmának, céljának a megértése. Ehhez a megértéshez bizonyos idő kell, és krízis szükséges, hogy elveszítse úgy a nép, mint akár a messiási profécia képviselője, keresztelő János is, a tévedését, és egy idő után ezt a tévedést megértve, utóbb már pontosan értik a messiás szolgálatát, és ekkor már eljöhet pünkösd ígérete. Ha az időbeli kottát nézzük, az időbeli sávokat nézzük, a nyilvános szolgálata 3,5 éves szolgálata Jézusnak, ezek a búcsúbeszédek a végén hangoznak el, utána a 40 nap, amíg a feltámadt Krisztus a tanítványokkal jár, és magyarázza azt, ami előtte történt, utána a 10 nap, amikor magukra adja őket, és maradjatok Jeruzsálem ígérettel, figyelmezteti őket arra, hogy értsék meg azt, amit eddig nem értettek, és csak ezek után következhet pünkösd. Na ez az a gondolatsor, amelyről a múltkor beszélgettünk és gondolkoztunk, és ennek a gondolatsornak a nyomán a rég és régen ismert és tulajdonképpen evangéliumi leírások szempontjából ismerős történet új tartalommal kezdett megtöltődni számomra, ezt kíván most veletek megosztani. Jézus búcsú beszédeiben ugyanis maga-maga tudatában volt annak, amit a messiási proféciákban áttekintettünk. A lassú felfogásnak, a krízisnek, amin átmegy az első advent népe, akiket ő készített, és hogy a meg nem értettsége majd csak később, halála, feltámadása, mennybemenetele után később fog a helyére állni. Miért is kell nekünk a Jézus búcsú beszédeivel ebből a kettős profécia szempontjával foglalkoznunk? Ha megértjük, hogy egy tökéletes mester, Jézus Krisztus, a kettős természetű és hibátlan tanító, ugyanabban a bajban szenvedett, hogy nem értették az övéi, akkor sokkal türelmesebbé válunk a végidő meg nem értése, a végidő lassú felfogása, a végidő felkészülése kapcsán. De ha megértjük, hogy milyen eszközöket alkalmazott a népe megrázogatása kapcsán, hogy kríziseket engedett meg, hogy a sokszor elmondt gondolatok, sokszor meghallgatott tanítások egyszer csak megértetté váljanak, akkor ennek a fényében a mai nehézségeink, külső és belső veszedelmek, külső társadalmi, gazdasági, természeti bajok, belülről különböző hamis tanítások és minden egyéb új színben tűnnek fel, mint amelyek az Isten kezében alkalmasak arra, hogy bizonyos meg nem értett kérdéseket a második advent népe Krisztus eljövete előtt ugyanúgy megértsen, végig gondoljon. Na ennyi bevezetés után nézzük Jézus Krisztus búcsú beszédét ebből a szempontból, az első és a második advent közötti párhuzamok szempontjából. A 15. fejezetet, ha megnyitjátok János evangéliumában, az első 11 versnél a szöllőtő és a szöllővesző példázatát találjátok, az ismert szavakkal, ha valaki bennem marad, akkor sok gyümölcsöt teremhet, ebben dicsőítetik az én atyám, nálam nélkül semmit sem cselekedtek, nem olvasom végig, ismert gondolatok a teremtmény és a teremtő közösségének a világos, megkerülhetetlen, egyszerű, példázatban elmondott beszéde. Emlékeztek a ehhez fűzött Ellen White kommentárhoz, hogy Jézus azért alkalmazott példabeszédeket, példázatokat, hogyha nem is értették a hallgatók, de a természetben járva egy egyszerű növényről rögtön eszükbe jusson az a kép, az a végső tanítás, amit Jézus hozzátársított. Ez tehát a teremtmény és a teremtő egységének a kérdése, ha bennem maradtok, akkor teremhettek sok gyümölcsöt. Talán ebből nem is idézek több részletet, ismert tanítás ez köreinkben. A 15. versre tovább haladva, azt mondja, nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura, titeket barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az atyától hallottam, tudtul adtam néktek. Jézus tehát a búcsú beszédeiben a kinyilatkoztatás jellegét hangsúlyozza a mondani valójának, hangsúlyozza, összefoglalja azokat a végső tanításokat és igazságokat, amelyet egész életében, az egész nyilván a szolgálatában hangsúlyozott. És ez a mozzanat, amit most itt hozzátesz, hogy én az atyától hallottam, jöttem, és mindazt tudtul adtam néktek, amit most elmondtam, abból a szempontból is fontos számunkra. Emlékeztek, Jelenések könyvében olvassuk azt a bizonyos kinyilatkoztatási láncot a könyv elején, hogy az atya kinyilatkoztatja Krisztusnak az ő tervét, aki a végrehajtó, aki az ő angyala által a prófétáknak kinyilatkoztatja, akik igaz prófétaként mindent fejeznek hiánytalanul, és így eljuthat hozzánk a kinyilatkoztatás. Ez a bizonyos kinyilatkoztatási lánc. Ez a kijelentésik Jézusnál abból a szempontból fontos, mert itt nincs közbeiktatott próféta, hanem közvetlenül a fiú az, aki kinyilatkoztatja az atyát, méghozzá emberré válva hozzánk hasonlóként, és ez a kinyilatkoztatás az, amit Jézus 3,5 éves életmű végén most összegez, summáz, valamilyen szempontból a lényegét hangsúlyozza. Azt mondhatjuk tehát, hogy mindazt, amit az atya kinyilatkoztatott, kinyilatkoztatom néktek, ez a Jézusi mondat a magyarázata annak, hogy miért lassan és sokszor krízisek árán érti meg az elhívott nép az Isten tervét. Ne felejtsük el, a híres mondat hogy szól az Isten bölcsességéről és a mi gyarlóságunkról, hogy amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb a gondolataid gondolatainknál és utaid utainknál. Tehát az Isten kinyilatkoztatása rendszeresen hoz bennünket, kinyilatkoztatás hívő népet, abba a helyzetbe, hogy mi nem ezt gondoltuk, ahogy az Isten megkívánta valósítani. Az ígéret örököse is rögtön első körben ebbe az utcába fut bele, amikor megígéri az Isten, hogy nagy néppé teszlek, de nem teljesedik az ígéret, és ő azt gondolja, akkor besegít az Istennek avval, hogy nagy népet hoz létre, és a szolgáló leány segítségével megszületik a gyermek, de az nem az ígéret gyermeke, hanem az emberi próbálkozásnak a gyümölcse. Az ígéret gyermeke egész más úton születik meg, úgy, hogy azt csodának lehet nevezni. Igen ám, de addig az ígéret örököse ezt kinevette Sára, és Ábrahám is tulajdonképpen lehetetlennek tartotta. No, így vagyunk mi azóta is az Isten ígéreteivel, hogy furcsáljuk, nem értjük mindazt. Emlékeztek az előző hosszabb szakaszban az egyik mozzanat, a feltámadt Krisztus anonim módon nem bemutatkozva beszélget az Emmauszi tanítványokkal, És nem mutatkozik be nekik, amikor elmondják, hogy pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja Izraelt megszabadítani. Ő fogja megváltani az Izraelt. Megtörtént Krisztus helyettes halála, és Krisztus kibírja, hogy nem mutatkozik be a lassú felfogású tanítványának, akinek feljegyzi az írás, hogy elzáradtak a szemeik, mert ők megváltáson még egész mást értettek. Hagyja az anonimitást, hagyja az ismeretlenséget, hogy gondolkozzanak a meg nem értett tévedéseiken. Ha az első adventnek ezt a tévedés csomagját értjük, gondolkozunk ezen, akkor ebből párhuzamosan sokat kell gondolkoznunk, hogy ma a második advent előtt Isten népének még milyen tévedéseket kell letennie, amelyeket Isten már kinyilatkoztatott előre, de amit az útkészítőkön keresztül az ő népe, az Isten el fog hozni. Itt most egy a lényeg, a 15. vers szerint Krisztus mindazt, amit az atyától hallott, tudtul adta nékünk. Csak szögezzük le, 3,5 évig nem értették az övéi. És aztán azt mondta, hogy maradjanak Jeruzsálemben, hogy megértsék azt, amit eddig félreértettek, és akkor majd a Szentlélek eljön reátok. Olvassuk tovább a szakaszt, a 18. verstől kezdve a kinyilatkoztatásnak egy következményéről beszél. Ez a következmény nagyon egyszerűen megfogalmazható. Ha gyűlöltiteket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé, de mivel, hogy nem vagytok-e világból, hanem én választottalak titeket magamnak e világból, ezért gyűlöltiteket a világ. Itt most kihagyok egy hosszabb szakaszt, az összegzést olvasom végül a 25. versnél, de ez azért lőn így, hogy beteljesedjék a mondás, amely megiratott az ő törvényükben, ok nélkül gyűlöltek engem. Idézett Zsoltárok könyvéből, egy messiási proféciából. Jézus tehát, miközben tudja, hogy a tanítványai nem értik őt eléggé, egy természetes következményre hívja fel a figyelmüket, hogyha meg nem értett messiást elkezdik követni az övéi, akkor még jobban kilógnak abból a fajta vallásos világból, ahol eddig voltak. Ezt egész konkrétan kell értenünk, mert az addigi zsidó testvérek, akik Jézus hallgatói voltak, és az egyik alkalom azt mondják Jézusról, hogy nagy próféta, minél jobban megértik Jézus szavait, hamarosan ugyanazt az üldözést szenvedik el, ugye, pünkösd után, ugyanazt az üldözést élik át, ami Jézussal megtörtént. Péter és Pál és Jakab, és sorolhatjuk a többieket, sorba-sorba azokat a nehézségeket szenvedik el egykori zsidó hittestvéreiktől, hiszen őket a zsidó mainstream, a fővonal, a zsidó talmudista felfogás egy téves, messiás értelmezés tanítójának, lázítónak és az egyház megosztójának tartja. Ez tehát egy profécia Jézustól, hogy az őt követők később ugyanazt a nehézségek fogják elszenvedni, mint a mesterük. Gyorsan tegyük ezt párhuzamba a végidő nevezetes példázatával, Máté 24, 4 végidő példázata közül az elsővel. Ebben a végidő példázatban, a hamis és az igaz szolga példázatában jövendőlés van arról, hogy akkor, amikor az igaz szolgák idejében fognak eledelt adni, ami szükséges a népnek, akkor a részegesekkel evő és ivó szolgák ütni és verni fogják szolgatársaikat. Tehát itt a párhuzam, Jézus beszéde, a messiási profécia és az ekkori első adventkori események között, hogy a Jézust követő első advent népe ugyanúgy krízist, meghasonlást fog átélni az evangélium felismerése öröme mellett, mint a második advent idején, az advent előtti, az adventre készülő szolgák és követőknek egy csoportja, míg egy másik csoport a végidőben a részegesekkel eszik és iszik, és közben az erőszak eszközeit használja. A párhuzam megkerülhetetlen. Ez tehát egy jézusi jövendőlés. Haladjunk tovább. A 26. verset így olvasom. Mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök néktek az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd én rólam bizonságot. Testvérek, a mi fejünkben nagyon sok esetben, úgy az első advent kapcsán, mint a második advent kapcsán hangsúlyosan a nehézségek vagy az üldözések kifejezés egy központi probléma. A régi adventista szóhasználatban ez egy visszatérő jelenség. Jézus beszédében azonban nem az üldöztetés, az engem üldöztet, titeket is üldözni fognak kifejezés a hangsúlyos. Megemlíti, világosan több versen keresztül az oksági összefüggést világossá teszi, hanem a hangsúly az most következik. Hogy miközben üldöznek, miközben ellenkezés van avval az üzenettel kapcsolatban, amit Jézus is képviselt, aközben én gondoskodok valakiről, küldök valakit az atyától, az igazság lelkét, aki rólam tesz bizonságot. Miért is kell, testvérek, a meg nem értett Jézus Krisztus után a Jézus munkáját folytató Szentlélekről gondolkodnunk? Mert hogy természetesen az Atya lelkéről, a Jézus munkáját folytató személyiségről, a Szentlélekről beszélünk. Miért kell erről ma a második advent előtt gondolkoznunk? Hát azért, mert ugyanaz a lélek készítette a tanítványokat fel az első advent után is, a meg nem értett Jézus gondolatainak a megértésére. És ugyanaz a lélek készíti föl a második advent népét is, a fel nem készült népét, az ítélet népét, arra, hogy a messiását megértse és fogadja. Ha ez a párhuzam világos, akkor rögtön érthető, hogy a Szentlélek kérdés miért fontos ma. Ahogy az első advent után is volt hamis megújulás, gyümölcstelen értelem, azt mondja Pál apostol korintusi istentisztelet lelkiségére, hogy bemegy hozzátok egy avatatlan, és azt hiszi, hogy örjöngtök, miközben a gyülekezet azt hitte, hogy lélekben titkos dolgokat beszél, csak ekkora volt a paradoxon. Ugyanúgy proféciáink sokasága van arról, hogy a végidőben hamis megújulás lesz Isten népe között is, hamis Szentlélek kiáradása, hamis Krisztusok és hamis profétek sokasága fog tevékenykedni. Tehát ha fontos megértenünk az első adventkor, hogy mit végzett a Szentlélek, a párhuzam most is megkerülhetetlen, hogy a második adventkor is a Szentlélek semmi más nem tesz, ez a legrövidebb egyverses összefoglalás, az igazság lelke, én küldöm néktek az atyától, és az én rólam tesz bizonságot. Tehát, kedves jelenlévők, a végidő advent népének bármilyen megújulása, akkor lesz igazi megújulás, bármilyen Szentlélek ígéret, akkor az atyától küldött Szentlélek, ha egy régi, 2000 éves, meg nem értett Krisztusról kezd el beszélni. Mert az akkor megértett Krisztusból következett a pünkösd áldása, és az akkor megértett Krisztusból következhet a mi megújulásunk, a késő eső pünkösdje is. Ez megkerülhetetlen. Bármilyen Szentlélek ígéret, bármilyen gyülekezeti, egyházi, egyházközi megújulás, amely Krisztusról nem tesz bizonságot, hamis. Ezt a tételmondatot Jézus még elkezdi részletezni a következő szakaszban, tudjátok, fejezet határ nincs, tehát rögtön megyünk a 16. fejezetre. Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. Testvérek, itt kezd a kérdés, ha eddig is súlyos volt, vagy tartalmas volt, itt kezd tonnás súllyal, jelentőséggel bírni. Mi ez a kifejezés, ez a skandalizó, ez a botránkozás, amelytől óvja Jézus a saját tanítványait és követőit. Hozzáteszem, akik ekkor még nem értik őt. Mi ez a botránykő, amitől akarja őket előre óvni, hogy amikor bekövetkezik, ne essenek kétségbe. Ez a logika már ismerős lehet nekünk, emlékeztek, a nagy galileai válságkor szoktuk mondani, hogy, és Ellen White kommentárja Jézus életében lapozzátok fel otthon, hogy amikor Jézus beszél arról, hogy ő kicsoda, és sokan elhagyják őt, akkor a tanítványaihoz fordul, és azt mondja, hogy ti is el akartok-e menni. És ekkor a tanítványok közül Péter megszól, aki jellegzetesen az a karakter, aki rögtön és azonnal válaszol, és azt mondja, kihez mehetnénk, Uram, örök életnek beszéde van te nálad. Erre szoktam én mondani zárójelben, hogy mi másként szoktuk a testvéreket buzdítani. A gyertek, írjuk össze a feladatokat, ki szeretne eljönni, aki nem jön, azt mi buzdítjuk, ha nem tudja, akkor rávezetjük, ha nem akarja, akkor átlökjük a saját határain. Tehát mi elkezdjük egymást motiválni. Krisztus meg egy hosszabb tanítás után a galileai válságkor elengedi a követőket, előidézi a válságot, és azt mondja a tanítványoknak, hogy elmehettek ti is. És a tanítványokban ezzel egy hiányérzés jön létre, és ki önkéntelenül kimondják ezt az érzést, megfogalmazza Péter, hogy kihez mehetnénk, mert ilyen beszéd senkinél nincs, csak nálad. A hiány tudatosítja Péterben Krisztus tanításának a jelentőségét. No, ha ezt a gondolatot értjük, akkor már egy kicsit jobban érthetjük ezt a Jézusi mondatot, hogy ezeket most a szolgálatom végén, hogy mi fog következni az én megértésemből, üldöztetés, hogy a Szentlélek eljön, és ismét rólam fog beszélni, valamiért szükség lesz arra, hogy mindazt folytassa, amit eddig én 3,5 évig mondtam, ezt előre azért mondom el, hogy ne botránkozzatok meg. Nem feszítem tovább a húrt, csak felidézem, Ésaiás könyve, írjátok fel, 8. fejezet, a 13. és 14. fejezete a következőképpen hangzik. Ez a botránkozás kérdés, ez egy központi jelentőségű kérdés a kinyilatkoztatás ismerők szempontjából. Itt az Ószövetség végén a zsidóságról beszélünk, és nyilván a második advent előtti nép tekintetében az adventet hívő, Krisztus valóságos eljövetelét hívő népre vonatkoztatható párhuzamosan ez a profécia. Azt olvassuk, Ésaiás 8.13-14-et, a seregek urát, őt szenteljétek meg, őt féljétek, őt rettegjétek, és önéktek szent helylészen, de megütközés köve és botránkozás sziklája Izrael két házának, tőr és háló Jeruzsálem lakosainak. Miközben a messiás megértése nélkül nincs megújulás, nincs a Szentlélek kiáradása és pünkösd, ugyanennek a messiásnak a személye egy botránykő lesz sokaknak, Izrael háza számára. Ez a kettős beszéd, ez a kettősség ellenőrizendő, hogy mi történt az első adventkor, és ha jól megértjük a Jézus Krisztusi életmű megértését, hogy az hogy lett egyszerre botránykő, és egyszerre a pünkösnek a feltétele, na ez a megértés képezi nekünk az előképét a második advent előtti nép krízisének, amely előtt vagyunk mi is, vagy amelybe sodródunk bele mi is. Miért lett botránykő Jézus Krisztus sokaknak? Pál apostol azt mondja, a görögöknek az evangélium bolondság, a zsidóknak botránkozás, nékünk, akit megtartatunk, Istennek ereje. Miért lett botránykő skandallum? Skandallum, ezt a mai jövevény szavunk használjuk ugye a magyar nyelvben. Sok zsidó számára, hogy a messiás nem nemzetvezér, nem király, hanem köztörvényesen megfeszített valaki lett? Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát? Elvétetik tőletek az Isten országa, és oly népnek adatik, aki megtermi annak gyümölcsét? Miért lett ez skandallum? Mert az elhívott nép a státuszával dicsekedett, és nem teremte meg annak gyümölcsét. Azonban, akik megértették a nagy tévedést, hogy az 500 éves Talmudi utca az egy mellékutca, hogy az ábrahámi ígéret, hogy megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei, hogy Krisztus ezért jött el, és hogyha Izrael nép ezt nem fogadja be, akkor tovább viszi ezt a tervét más eszközökön keresztül, aki ezt megértette, no abban a pillanatban emlékeztek csak egy példa, a lepedő látomás. Hát miért mondtad nekem, Uram, hogy öljed és egyem? Mondja Péter egyszer, kétszer, háromszor, és aztán megértette, hogy akit az Isten megtisztított, azt én nem mondjam tisztátalannak. Megértette, hogy az ő előítéletét sürgősen le kell tennie azon embertársaival kapcsolatban, akiket az evangélium megszólított, akik körülmetéletlenek voltak, azonban a valós megtérésük lévén az Isten szent lelke kiárat rájuk, és így elhitte, hogy az Isten már rajtuk keresztül is viszi tovább a megváltás munkáját, nem csak a megtért zsidó testvéreink keresztül. No, ez az a szempont, ami körül egy nagy meghasonlás, egy nagy krízis kibontakozik a korakereszténységben is, előtte a zsidóságban, de aztán még a korakereszténységben is, hiszen a galáciabeli levél, a mostani efézusi levelünk, a mai beszélgetésünk erre utal, vagy a korakeresztény apostoli tanács, hogy Pál apostol miért menjen el tisztulási szertartásra a templomba, a cselekedetekből való megigazuláshoz való visszazökkenést mutatja, és a korakeresztény gyülekezetnek is vissza kell térnie ahhoz, hogy hitből igazul meg. Krisztus szeretete az, amely neki tulajdonítatik, és ez a szeretet őt valóságosan érinti, ebből a szeretetből a megszentelődés gyümölcsei értelemszerűen következnek. Jézus tehát nem véletlenül hangsúlyozza ezt a skandallum kérdést, hogy az ő személye botránykő lesz. Hogy ő megaláztatik, megölettetik, és így lesz király. Ez nem szégyen, hanem a megváltásnak az útja. De ne felejtsük el, Péter tagadásának mi az oka, hogy szégyelli, hogy a mestere épp elfogatás alatt van, kihallgatás alatt van. Szégyelli azt, hogy ő tanítványi körhöz tartozik, mert ő nem ilyenre számított. Idéztem az előző tanulmányban, emlékeztek rá, a feltámadt Krisztustól megkérdezi valaki apostol cselekedete 1:5-ben, hogy Uram, nem ez időben állított helyre véletlenül az országot? Tehát a feltámadt Krisztusnál még mindig elhangzik tapintattal, de még mindig kérdés formában elhangzik a gondolat, hogy esetleg nem szeretné véletlenül a királyság intézményét mégis elfogadni, ha már túl vagyunk végre ezen a megtámadás, feltámadás, halál eseményen, és végre esetleg helyreállhat a régi vágyunk. A nem teljesült vágy a zsidó szempontból ez a bizonyos tévedés, és a kora keresztény gyülekezetnek pedig a cselekedetekből megigazulás, ez egy zsákutca volt. És ebben a pillanatban Jézus figyelmeztet előre, hogy ő megütközés köve és botránkozás szikrája lesz. Majd hozzáteszi a második versben ismét az üldözés gondolatot, gyülekezetekből kirekesztenek titeket, sőt jön idő, hogy aki öldökölt titeket, mind azt hiszi, hogy Isten tiszteletet cselekszik. Ezeket pedig azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. Kedves gyülekezet, ez elsődlegesen bekövetkezik rögtön az üldözővé váló zsidó közösségek oldaláról, hiszen pünkösd után 3,5 évvel az apostol halála után miért menekülnek el tömegesen a keresztények Jeruzsálemből az üldöztetések miatt, és később ugyanez a szempont a gyülekezetekből kirekesztés szempontja a torzuló kereszténységben is bekövetkezik természetesen. Ha pedig azt mondjuk, hogy megütközés köve és botránkozás sziklája Jézus Krisztus, akkor föl kell tenni a kérdést, hogy van a végidőben, akkor ez is egy ismétlődő szempont. Az 5. verset így olvasom, most pedig elmegyek ahhoz, aki küldött engem, és senki sem kérdezi tőlem közületek, hová mégy. Mire utal ez a jézusi mozzanat? Hogy nem értik Jézusnak a tervét, a halált, a feltámadást, visszamegyek az atyához, nem értik Jézus szolgáltat a tanítványok. Jézus tehát értetlenül foglalja össze, meg nem érte beszél a 3,5 éves életműről. Emlékeztek egyszer felsóhajt, hogy ó nyomorult nemzetség, meddig szenvedlek titeket. Ez egy hasonló mozzanat itt, hogy ezeket, 5. vers, bocsánat, most pedig elmegyek ahhoz, aki küldött engem, és senki sem kérdezi tőlem közületek, hová mégy. A meg nem értettség volt Jézus Krisztusnak a terhe. 7. vers, de én az igazat mondom néktek, jobb néktek, hogy én elmegyek. Mert ha el nem megyek, nem jő, talán így kiegészítem, nem jöhet el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. Itt jön a következő fontos mozzanat. Jézus mond egy olyan szempontot, amit nem így éreznek a követői. Csak egy egyszerű kérdés, akik családban vagytok, gyermekeitek vannak, vagy ha nincsenek, akkor ti is gyermekek voltatok. Hogy esik nekünk gyermekként, vagy ha mi mondjuk a gyermekeinknek, hogy ők szeretnének valamit, azt nem kapják meg, és mi azt mondjuk erre, hogy sokkal jobb nektek, ha nem az lesz, amit szeretnétek. Mi az az érzés, ami ilyenkor létrejön bennetek? Hát mindenki érzi, hogy ne mondjad már nekem, jó, hogy jó az, amit én nem úgy érzek. Ugye mindenki érti ezt a paradoxont. Jézus ezt a helyzetet hozza itt létre, amikor a tanítványai vágyát nem szolgálja ki, nem fogadja el a királlyá koronázást, elfogadja a nehézségeket, beszél arról, hogy ő meg fog halni, beszél arról, hogy meg fogják kínozni, és most pedig azt mondja, hogy 6. vers, mivel, hogy ezeket beszéltem néktek, szomorúság tölti az én szívemet, de jobb, hogy elmegyek, mert csak akkor jöhet el a vigasztaló. Jézus tehát ezt a mondatot úgy mondja el, annak ellenére mondja el, hogy a tanítványok ezt nem úgy érzik, mint ahogy ő mondja. Emlékeztek, erre egy feloldás van csak. Az úrvacsorakor mit mond Jézus Krisztus? Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de idővel megérted. Kedves testvérek, kinyilatkoztatás hívőként a második advent korában is ezt a bibliaverset nagyon meg kell értsük, hogy az Isten miért enged meg nehézségeket. Azt mondja Luther, az életünk olyan, mint a Héber Biblia, hátulról visszafele lehet olvasni. Hogyha utóbb mi ezeket a szempontokat végig gondoljuk, akkor már érthetjük, hogy Jézus miért ment el testben a tanítványai közül még feltámadás után is el kellett, hogy menjen. Mert amíg ott volt, addig testben közöttük járva fenntartotta a testben jelenlevő Jézus Krisztus azt a reményt, hogy hátha mégiscsak kezéhez veszi az országot. Kedves testvérek, a tévedéseink makacs természetűek. A téveszmék nagyon lassan múlnak el. Meddig tartott ki az egyház történetben az a tévedés, hogy rögtön az advent történetnek az egyik döntő ismérvét szögezzük le, hogy megtisztítatik a szent hely, hogy a föld a szent hely. Meddig tartott ki ez a tévedés? Hát miután nem jött el Krisztus 1844-ben, végig kellett gondolják az elődeink, hogy akkor ez egy téveszme, amit hittünk, vagy az értelmezésben van a tévedés. És amikor rájöttek, hogy Krisztus eljött, csak nem a földre, hanem a mennyben kezdett el valamilyen szolgálatot, akkor derült ki, hogy ez még egy régi, a középkorból következő téveszme, amit egy krízis által kell feldolgozzanak. Hát erről is a profécia hogy szól? Megeszi a könyvecskét, amely szájában édes, megemészti a könyvecskét, amely később keserű. Jézus Krisztus tehát egy pedagógus, aki a keserű, vagy ezt az üzenetet nehezen hordozó gyermek tanítványainak elmondja, hogy ti ezt most rosszul élitek meg, hogy én elmegyek néktek, de ez a valóságban jobb. Ha legközelebb kaptok majd egy injekciót a foghúzáskor, vagy a töméskor, és azt érzitek, hogy sziszentek, jusson eszetekbe, hogy jobb, hogy én ezt most megteszem veletek. Na ez volt az a logika, amit utóbb, pünkösd után már megértettek a tanítványok. És most térjünk fel a tanulmányunk lényegére. Jobb, hogy én elmegyek, mert ha el nem megyek, nem jö el hozzátok a vigasztaló, és ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok, és az, amikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Kiről beszél itt Jézus most már részletesen? Először röviden, egy mondatban már beszélt erről 15-26-ban, mikor pedig eljöjjön a vigasztaló, akit én elküldök, az atyától, az igazság lelke, azt tesz majd rólam bizonyságot. Ez volt a rövid, egymondatos kifejezése a Szentlélek munkájának. Ez most a kibővített, részletező leírása a Jézus utáni Szentlélek tevékenység szempontjából. Eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Az első kérdés, mielőtt a világról beszélnénk általában, kinek kellett először bizonságot tennie a Szentléleknek? A világban kifele, görögöknek, rómaiaknak és a közel-kelet népeinek, vagy először a saját népnek? Hát nyilvánvalóan a saját népnek, sőt a saját tanítványoknak, mert Jézus Krisztus munkáját folytatja ez a Szentlélek. És Jézus Krisztus munkáját legkevésbé a saját tanítványai nem értették, tehát a Szentlélek munkája először az elhívott tanítványi körben kellett kibontakozzon. Mit is mondott Jézus a felház kapcsán? Hogy miért maradjanak Jeruzsálemben? Hogy végig gondolják mindazt, amire majd a Szentlélek tanítja őket, amíg nem majd a korai eső előre álljuk. Nézzük, mi az a három tartalom, amit a Szentlélek munkája kapcsán Jézus részletez. Azt olvastuk 15-26-ban, hogy a Szentlélek kinek a munkáját folytatja? Jézusét. Róla tesz bizonságot. Nincs benne semmi új. Minden megújulás ma, amely nem Jézus Krisztusból fakad, és nem Jézus Krisztus tanításának a megismétlése és kifejtése, az hamis. Ez a három összefüggés, amit most Jézus kiemel, a következő. Amikor eljő, megfeddi a világot bűn tekintetében, hogy nem hisztek bennem. Igazság tekintetében, 10. vers, hogy én az atyához megyek.
és többé nem láttok engem, ítélet tekintetében, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Testvérek, ez a három bibliavers mostanában nincs a napi rendünkön. Miért kell ezen gondolkoznunk? A mi koncepciónkban? Mert ha nem értjük a Szentlélek munkáját közvetlen Jézus után, akit nem értettek a sajátjai, hogy a meg nem értett tanítványok ért, a meg nem értett legszűkebb tanítványi körért mit kellett elvégezni a Szentléleknek ahhoz, hogy bekövetkezzen pünkösd, akkor nem értjük meg, hogy a végidőben ugyanaz a Szentlélek ugyanezen eszközökkel fogja felkészíteni ma ugyanúgy Laodíciában levő népét a késő esőre. Akiket pedig elkészít, az egy mag, ő hozzájuk készít majd a világból is sokakat, ők a 11 órások, és aztán természetesen ugyanaz a lélek majd az egész világot is megszólítja nagy hatalommal és dicsőséggel. Nézzük ezt a három összegzést. Ez a magva a jézusi búcsúbeszédeknek, hogy elmagyarázza nekünk, hogy miből felismerhető a Szentlélek. Milyen azonosító pontokból ismerhető fel a munkája. Még egyszer kérdezem, Máté 24 szerint a végidő mitől veszélyes? Mert nem csak prófétákat utánzó üzenet lesz, hanem Krisztust is utánzó üzenet lesz, tehát hamis Krisztusok és hamis proféták hamis lelkülettel, hamis megújulással fognak szolgálni. Emlékeztek a Nagy Küzdelem című könyv Újkori Ébredések című fejezetre? Sátán azzal próbálja meg lejáratni az igazi megújulást, amelyet tudja, hogy biztos be fog következni, hogy előtte hamisat fog ébreszteni, és ezzel a hamissal lejáratja az igazit. Tehát biztos ismérvel kell lennünk, hogyha Tolna megyéből Budapestre kell jöjjek, akkor milyen úton, milyen állomásokkal, milyen végcélhoz fogok megérkezni. Ha tudjuk a Szentlélek munkáját, a célját a tevékenységének, és hogy milyen jézusi üzenetet fog pünkösd érdekében a saját nép között ismét elővenni, amit addig nem értettünk igazán, akkor biztosan tudhatjuk, hogy az a Szentlélek nem hamis. Ha pedig ezek az ismérvek hiányoznak, akkor testvérek, kinyilatkoztatás hívő közösségként nem szeretetlenség és nem merevség kimondani valamiről, hogy hamis tanítás. Ez a három ismérv pedig a következő. Amikor eljő, megfeddi a világot bűn tekintetében, hogy nem hisztek bennem. Kedves testvérek, Jézus 3,5 évig tanít. Nem értik az övéi. Meghal, feltámad, nem értik az övéi. 40 nap eltelik. Azt mondja, jobb néktek, hogy én elmegyek. Nem így érzik az övéi, hogy de jó, hogy elmész. Külön angyalok jönnek, hogy miért néztek a menny felé, emlékeztek. Ahogy elmentem, visszajövök. Ők nem így érzik, hogy jobb nekik. Mikor válik bűnné az, hogy nem hisztek bennem? Én ezt senkinek nem merem az életében meghatározni. Ti se tegyétek meg. Az értetlenség ideje lehet hosszabb vagy rövidebb. Pál apostolról tudjuk, hogy művelt, tudós farizeus, és nagyon sokáig nem érti a megváltást, sőt rugódozik a megértés ellen, és akkor úgy tűnik, hogy nagyon vad üldöző. Egy biztos, a meg nem értett Krisztus egy idővel bűnné válik. Nem hisztek bennem, a meg nem értett Krisztus egy idővel halála, feltámadása és mennybe menete után bűnné válik, mert érthetővé válik, hogy ő volt a Mesiás. Érthetővé válik a kortársok számára a sok messiási profécia, hogy erről ő beszélt, ez beteljesedett. És akkor abból lehet tudni, hogy bűnné vált valami, hogy a kinyilatkoztatás elégséges, és a kinyilatkoztatással szemben makacs ellenkezésbe kezd a kinyilatkoztatást ismerő egyén. Emlékeztek a Jézushoz vezető út, Krisztushoz vezető lépések című könyvben a Mit tegyünk kételjeinkkel című fejezetre? Van egy híres bekezdés. Isten elégséges és bőséges kinyilatkoztatást ad arra, hogy meggyőződjünk. A kételj lehetőségét azonban sosem hárítja el. Ez történik pünköstkor. Aki hagyja magát meggyőzni, még a farizeusok közül is sokan megtérnek, mondja apostolok cselekedete, megtér, megváltozik. Azt mondja, ő volt a Mesiást. Nikodémust nem látjuk az éjszakai beszélgetés után hosszú évekig, de a halott Jézus testekor ott van, és elkéri. megérti a Jézusi mondás, hogy úgy kell az emberfiának felemeltetnie, mint a kígyónak a pusztában. Megérti a képet, hogy bűnné lett érettünk, és ez neki elégséges. Ő már ezt fölvállalja. Akkor már az addig rejtőzködő ember nyilvánosan a színre lép. Hogy mikor válik bűnné a meg nem értett Krisztus, ebben ne nyilatkozzatok senki más életében, ne ítéljük meg mások életét. Amit biztosan tudunk, hogy Isten népe életében a megváltásnak és Krisztus szerepének, ez a 9. vers, megfedi a világot bűn tekintetében, hogy nem hisztek bennem. A meg nem értett messiás kérdés, a meg nem értett megváltás hit, Krisztus megváltói szerepe, Krisztus, aki bűnné lett, nem azért, hogy kiengesztelje az atyát, hanem azért, hogy legyen egy győztes ember, méghozzá kettős természetben, aki aztán önmagát adja helyettesítőként, noha ezt megértjük, de ezzel ellenkezni kezdünk, ez bűnné válik. Kimondhatjuk tehát, ez egy rostáló tényező lett a zsidó testvérek között, akik később megérthették Krisztust, de ezzel ellenkezni kezdtek. Bűnné lett ez annak, aki kortárs volt, hallotta és látta, és mégis ellenkezett vele. A második kifejezés a Szentlélek munkájáról, mert hogy ezt a Szentlélek utóbb Jézusról magyarázta el, tette világossá az átélteket, segítette felfogásra a tanítványokban. Tehát a Szentlélek munkája bűn tekintetében megfed, 10. vers igazság tekintetében, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Miért fontos ez a mozzanat, hogy Jézus Krisztus az atyához megy? Hát erről csak egy egész középkorunk feledkezett el. Az egész keresztény középkori történelem ennek a gondolatnak a fonalvesztésétől szenvedett, hogy Krisztus hol van? Hogy Krisztus a közben járó, hogy ő az atyához megy, hogy én helyet készítek néktek. A Szentlélek tehát Jézus Krisztus mennyei munkájához vezet tovább, aki az atyához megy, aki először bárány volt, aki aztán pap lett, aki aztán főpap lesz, főpap lett, és végül bíró lesz, amikor visszatér, és ítél. Ha ez világos, hogy az atyához megy, akkor a Szentlélek, Jézus ezt megjövendeli előre, világossá teszi Jézus szolgálatának az ívét, a szolgálatának a lépéseit, a megváltásnak a lépéseit. Testvérek, az a megújulás, az a Szentlélek, amely ezt a Krisztus nem tanítja, hamis. Amely nem tanít a pap Krisztusról, a főpap Krisztusról és az ítélő Krisztusról. És végül a harmadik szempont, megfedi a világot ítélet tekintetében, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Ki a világ fejedelme, testvérek? Jézus Krisztus hogy azonosítja ezt? Jön a világ fejedelme, de bennem nincs semmije. Az a Szentlélek és az a megújulás, amely nem tanítja azt, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Hogy a valóságban a messiás már legyőzte a sárkányt, és a folytatás már egyértelmű, mert lesznek, akik legyőzik, és lesznek, akik nem, de egyértelmű a folytatás, amely ebben nem hisz, hogy részesülhet Krisztus győzelmében az utódoknak a sora, másképp mondom, ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Amely megújulás ebben nem hisz, az hamis. Kedves testvérek, vigyázat! Ma bizony az advent népben is nagyon sok olyan halleluja mozgalom, gyülekezet növekedési program és sok egyéb található, amely nagy érzésekkel jár együtt, Krisztus szeretetéről beszél, de nem hisz abban, hogy te igazán élhetsz, nem tesz szerint, hanem lélektől vezéreltetve járhatsz, követed a bárányt valahova mész, és végül a te lábad alatt legyőzettetik a gonosz, hogy a világ fejedelme megítéltethetik ezáltal is. Ez azért fontos, mert ezáltal mi meg leszünk óvva mindenféle hamis, rajongó megújulástól. Nem szabad félnünk kimondani azt, hogy ez a kegyelem, ez az olcsó kegyelem megújulás, amely nem részesül Krisztus győzelmében, hamis. De hogy ez mikor válik bárkinek bűnné, mikor esik le a tantusz, hogy hol a tévedés ebben. Mikor fogja föl valaki, hogy ezt tovább mondogatni a hazugság, ebben legyünk tapintatosak. Nagyon sokszor embereknek nagyon sok idő kell, hónapok, évek. Még egyszer mondom, a tanítványoknak nem volt elég, hogy ezt Jézus 3,5 évig elmagyarázza. Nem volt elég a feltámadása 40 napja. Majd csak utána a Szentlélek nélküle kezdi újra magyarázni azt, amit életében szavaival elmondott. És utóbb értik meg a tanítványok. Ha világos ez a három fő szempont, bűn, igazság és ítélet, akkor jön a jézusi csattanó, még sok mondani valóm van hozzátok, 12. vers, de most el nem hordozhatjátok. Értelemszerű, mert az, hogy ez mennyi időt fog igénybe venni, majd a vázlatproféciákban kerül kinyilatkoztatásra, hogy milyen krízisek árán, milyen korszakok küzdelme, milyen hullámvasút révén, mennyi rostálás által fog kibontakozni ez a tanítás, ezt később nyilatkoztatja Krisztus, nem az akkori tanítványoknak. 13. vers, de mikor eljöjjön az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Kedves testvérek, a Szentlélek ismérve tehát nem csak az, hogy Krisztustól vesz, a Krisztus által elmondott és meg nem értetteket tanítja, nem csak az, hogy békességet ad, hanem hogy kinyilatkoztatást közöl. A Szentlélek érzése kevés, a Szentlélek érzéséről való beszámolók és elragadtatás érzések kevesek, ha nem vezérel el ezekre az igazságokra a bűn, igazság és ítélet tekintetében. Végül a 14-es vers, az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Kedves testvérek, Jézus munkáját a tanítványok utóbb jobban értékelték, mint életében. Tudtak ilyen paradoxont? Ha nem, akkor hazafele egy temetőbe menjetek be. És a feliratokat olvasgassátok, és kiderül belőle, hogy nagyon sok ember utóbb kezdi azt a személyt értékelni, akit életében nem biztos, hogy annyira értékelt. A kereszténység számára ez a paradoxon a saját megváltójával kapcsolatban, aki eljön, és az övéi mindig elmondják neki, hogy hogy kell megváltónak lenni, hogy kell királynak lenni, mikor kell mit csinálni, és Jézus egyfolytában nem azt teszi, és egy valaki még ezt el is akar, ki is akarja erőltetni, ez volt a legműveltebb testvér, Júdás. És amikor Krisztus hagy időt a krízisre, lehetetlenné teszi, hogy teljesedjen a várakozás, mert csalódást enged meg az életükben, meghal, feltámad és elmegy, akkor a Szentlélek segítségével végig gondoltatja velük azt, amit életükben nem vettek komolyan. Testvérek, a végidőben, anélkül, hogy Krisztus itt lenne személyesen, ugyanezt történik az advent néppel is. Végig gondoltatja velük mindazt, amit már hallottak, de belülről a hamis tanítások és kívülről a külső nehézségek nem teszik lehetővé azt, amit a nyugodt körülmények között megtehettünk. A Máté 24-ben olvasható sajátos menetrend, hogy nemzetek fordulnak egymással szemben, és területi viták lesznek, ugye az etnosz és a baszileia, a terület és a származás vitája bontakozik ki. Éhségek lesznek, dökhalál és földindulás és háborúk. A körülmények azok egy korszak, egy nyomorúság kezdetét jelentik. Ilyen körülmények között ettől ne féljünk, hanem azt értsük meg, hogy az Isten olyan helyzetet teremt a végidőben is először az ő népének, hogy végig gondoltatja velük mindazt, amit már hallottak a jó körülmények között, mint a tanítványok is, életében Krisztustól. De valamiért, a válasz egyértelmű, a tulajdon téveszménk miatt azt még nem fogadtuk el. Ebben az időben bontakozik ki az, hogy a Szentlélek meg tud bennünket győzni bűn és igazság és ítélet tekintetében, és valós megújuláson fogunk keresztül menni, tényleg a vigasztaló vezérel bennünket, vagy a nyilvánvaló kinyilatkoztatással szemben makacs ellenkezésbe fogunk. Testvérek, ezt az ellenkezést Isten nem fogja elhárítani, Isten népének egy része magasra fogja tűzni a célt, emlékeztek a híres idézetre, egyesek magasra tűzik a célt, mások ellene állnak, és ez idézi elő Isten népe között a rostálást. Ez a törvényszerű folyamat a második advent előtt is be fog következni, és vigyázat, a híres jövendőlés úgy szól, hogy nem is fogják észrevenni a késői eső első csepjeit. Befejezésképpen már csak előre tekintve felhívom a figyelmeteket egy újabb tanulmányra. Ha ez a párhuzam tehát világos, az első advent és a második advent előtti időszak, az első pünkösd és a második advent előtti pünkösd, az a kettőre való felkészülés párhuzama, ha ez világos, akkor a következő leckénk majd advent táborban és későbbi tanulmányokkor a következő lesz. Meg kell értenünk, hogy miért nem lett 1888-ban az első pünkösd. Meg kell értenünk, ismét visszatekintve a mai mostani pozíciónkból, egy proféta perspektíváján keresztül, hogy Isten népe mellett hogy ment el a megújulás lehetősége, bár hullottak a késői eső első csepjei, idézet vége, ez volt a 88-89-90-es időpont. Rögtön kibontakozott egy alfa krízis, amely nem más volt, mint gyülekezetből fognak kirekeszteni titeket. És hogyha most már kettő előképet is végigveszünk, az első adventkort, ahol Jézus készítette a tanítványokat, és a 88-as időszakban, ahol Ellen White tanította, kérlelte az övéit, akkor ebből a kettőből kell az előttünk levő omegával kapcsolatban végiggondolnunk mindazt, amit még nem tettünk meg. Nem azért, mert ez nem fájdalmas, hanem azért, mert Jézus azt mondta, jobb néktek, hogy én elmegyek. Kedves testvérek, el kell döntsük, hogy számunkra mi a fontosabb. A valóság, vagy az illúzió. Volt egy professzorom, a társadalomtudományok tanszéken, ő mondta ezt a mondatot, azóta sokszor elmondtam sokaknak, uraim, jegyezzék meg, demokráciában a legfontosabb dolog az illúzió. Kedves testvérek, kinyilatkoztatás hívő közösségnél a legfontosabb igazság a kinyilatkoztatás. Jézus Krisztus világossá tette, hogy az ő népét hogy készíti fel, nem rejtette véke alá, hogy ez értetlenségen keresztül fog megtörténni. Munkatársaknak a minap azt találtam mondani, hogy ne legyünk pozitivisták. Ezt nektek is szeretném a lelketekre kötni. Veszítsük el azt az önigazult mondatot, hogy elmentem valakihez, elmondtam egy igazságot, most már tudja. Ez nem így történik. Jézus eljött hozzánk, elmondott egy nagy igazságcsomagot, az egész kinyilatkoztatást, és az övéi nem fogadták be őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Sőt, az övéi egy részének az ő kinyilatkoztatása megütközés köve és botránkozás sziklája lett. Még egy másik rész ezt elfogadta, és ők ennek viselték a következményeit. Én kívánom, hogy a megváltás történetnek ezt a dinamikáját, ezt a természetes logikáját megértsük, a nagy kettős proféciát az első és a második advent között világosan higgyük és kutassuk, és ebből adódóan már nem kell félnünk. Én mindent elmondtam néktek, előre, hogy amikor meg lesz, higgyetek. Nem kell váratlanul érjen bennünket mindez, ami előttünk van, ha tanulunk abból a múltból, amelyet Krisztus már világossá tett. Én kívánom, hogy ezek a búcsúbeszédek, mint a kettős proféciák, mennyiség a szemeinket arra, hogy a Szentlélek ma bűn, igazság és igaz ítélet tekintetében hogyan kívánja folytatni Jézus Krisztus munkáját, azért, hogy először az ő tulajdon népe között készítsen egy elkészített, egy felkészített népet, hiszen az útkészítőknek ez a szolgálata. Ha ez megtörténik, akkor a végső események már gyorsan folytatódnak innen. Amen. Mennyei Atyánk, hálákat adunk a Te igédnek világáért, amely végtelenül naív és rövid emlékező tehetséggel bíró, emberi korlátainkat túllépve döntő összefüggésekre és ihletett értékekre hívja fel figyelmünket. Istenünk, először is köszönjük Jézus Krisztus türelmét, amely 2000 évvel ezelőtt olyan szeretettel hordozta értetlen, lassú felfogású és Jézus sokszori kinyilatkoztatását mégsem értő tanítványait. Segítsd megértenünk a régi felolvasásokból, a régi történetekből, régi párbeszédekből, a régi zsinagógai történetekből, hogy hogy bontakozott ki ez az értetlenség. Segíts meglátni a te arcodat, hogy ez mennyi fájdalmat, mennyi tehetetlenséget jelentett számodra. Istenünk, köszönjük, hogyha ebben elmélyedve meglátjuk a régmúltat, egyszer csak a jelenhez érkezünk. Érthetővé válik, hogy a legfontosabb igazságok ma méltóan lassan kerülnek felismerésre. Méltóan lassan gyászolódnak el emberi vágyak, egyházi tervek és célok, hogy a saját adventtörténelmünk őseinek is 1844-ben egy nagy csalódást kellett átélni ahhoz, hogy aztán majd egy régi, sok száz éves, ezer éves téveszme felismerése megtörténjen. Istenünk, köszönjük, hogy te ezeket a szüléseket ismered és tudod előre. Köszönjük, hogy te nem közömbösségből és cinizmustól mondtad azt, hogy jobb neked, hogy elmész, hanem annak ellenére mentél el, hogy a tiéd ragaszkodtak hozzád, csak hogy tévesen. Segíts, hogy felismerjük az első advent népének a tévedéseiből, azoknak a természetéből a mieinket. Segíts, hogy felismerjük a Szentlélek akkori munkájából a mai munkáját. Segíts, hogy megértsük ezeken a világos és érthető, megkerülhetetlen kifejezéseken keresztül, hogy a te munkádat a Szentlélek egykor és ma bűn, igazság és ítélet tekintetében folytatja és fejti ki. Felismerhessük azt a lelket, amely tőled ered, amely az atya ihletéséből a fiút nyilatkoztatja ki. De úgy is fogalmazhatunk, hogy a 2000 éve értetlen Jézus Krisztusi megváltást ma munkája, ma folytatja közöttünk. Istenünk, segíts bennünket kimondanunk, hogy mivel nem jött el még pünkösd, mutasd meg nekünk is azokat a téveszméket, amelyek fékezik ennek a kibontakozását. Mi az, ami még korlátozza Jézusi kinyilatkoztatásokat, mert valami emberi van még, amely akadályozza mindezt. Istenünk, tudjuk az ígéretet, hogy tudakozni fogják a végidején ezt a kinyilatkoztatás sokan, és nagyjá lesz a tudás. De segíts, hogy mi azok között legyünk, akik ennek az értékét látjuk, akik aláhallunk, elfogadjuk ezeket a kínálkoztatásokat, nem pedig botránkozunk, ellenkezünk mindezzel. Legvégül pedig kérünk téged, hogy ne féljünk azoktól a nehézségektől, ami a megértésből következik. Hogy az üldöztetés a természetes velejárója annak, amikor az ellenkezőket idegesíti a valóság, de a te elhívott népedet a valóság jobban érdekli minden másnál. Köszönjünk, Istenünk, hogy te ma is egy szerető lény vagy, aki türelmesen várakozol ránk, világossá teszed a párhuzamokat, tájékozódási pontokat adsz nekünk. A prófétai beszéd kapcsán biztos támpontjaink lehetnek. Ments meg az emberi tévedésektől, a hamis rajongásoktól, az utánzatoktól, azért, hogy a valósággal, az igazi megújulással valóságos viszonyba, szívbe zárt viszonyba kerülhessünk. Köszönjük, hogy van még egy csendes helyünk, ahol ezekről gondoskodhatunk, és add meg, hogy ezekben továbbfejlődve, pontról pontra növekedő egyének, növekedő csoportok lehessünk, válhassunk. A te színed előtt állva köszönjük ezeket néked. Köszönjük egykori türelmedet, ahogy hordoztad akkori tanítványaidat, és köszönjük mai türelmedet, ahogy bennünket a mi saját tévedéseinkkel hordozol azért, hogy ugyanilyen felismerés csomagon, ugyanilyen növekedési folyamaton keresztül vezess, amíg célhoz nem érünk. Ments meg tulajdon ellenkezésünktől, tulajdon fékezésünktől, de úgy is fogalmazhatunk, a tulajdon tévedéseinktől kérünk. Amen.